Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek Márk evangéliumának 14. fejezetéből, onnan is a 43-tól az 52. verséig. Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás egy a 12 közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Fogjátok el, és vigyétek be biztos kísérettel. Amikor odaért, azonnal hozzálépett, és így szólt. Mester, és megcsókolta. Azok pedig rátették kezüket, és elfogták. Egy valaki az ott állók közül kirántotta a kardját, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. Úgy vonultok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. Ekkor mindjárt elhagyták őt, és elfutottak. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt meztelen testén. Őt is elfogták, de ő az ingét otthagyva meztelenül elmenekült. Isten tegye áldottá bennünk az ő igéjét, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked az életért. Köszönjük, hogy az élet ura vagy, és így tartasz meg minket is. Köszönjük, hogy adtad nekünk az emlékezés ajándékát, és a hálaadás lehetőségét. Hálát adunk neked a családjainkért, a gyülekezeti közösségért, és az emlékezésért, hogy emlékezhetünk az elhunyt szeretteinkre. Hisszük, hogy te vagy a vigasztalás Istene, te tudod begyógyítani a mi sebeinket, és elvenni a fájdalmainkat. Te látod, Urunk, hogy jövünk hozzád, bár méltatlanok vagyunk, de a te kegyelmedben hiszünk, és hisszük azt, hogy te meg tudsz bennünket őrizni, fel tudsz bennünket emelni, minden mélységből. Urunk, és látod azt is, hogy mi nem tudjuk megtartani a te parancsolataidat. Bocsásd meg nekünk a mi mulasztásainkat egymással szemben, és önmagunkkal szemben is. Bocsásd meg az indulatos szavainkat, a meggondolatlan tetteinket, szívünk keménységét, amellyel elsősorban ellened vétünk. Köszönjük, hogy te mégis hívsz, te mégis válsz, te mégis megmutattad a te szeretetedet, hogy Jézus Krisztust, a te fiad adtad miértünk. Áldunk téged ezért. Köszönjük azt, hogy ő engedelmes volt, mint halálig, egészen a kereszt halálig. Most tudunk, könyörgünk hozzád, hogy áld meg mi közöttünk a te igédet. Nyisd meg a szívünket, hogy legyünk az igének hallgatói, és befogadói. Kérünk, árazd ránk a te szent lelkedet gazdagon. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet alapigéjét, úgy, ahogy írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Márk evangéliumának 14. fejezetében, melyből ismét felolvasom az 50. verssel kezdődő rövid szakaszt. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt meztelen testén. Őt is elfogták, de ő az ingét otthagyva meztelenül elmenekült. Eddig az alapíge. Kedves testvéreim, a passió történet nyitányát hallhattuk az ige olvasás alkalmával, és különösen arra figyeljünk a mai alkalommal, hogy akkor, amikor Jézust elfogják, amikor a szenvedése megkezdődik, hogyan viselkednek az őt körbevevő emberek, azok, akik egyébként az ő szerettei, akik követték őt, hogyan viselkednek a tanítványok a szenvedő Jézussal kapcsolatban. Ha a történetet megfigyeljük, akkor elmondható, hogy a felolvasott igében ugyanolyan emberek szerepelnek, mint mi. Azért mondom ezt, mert két csoportra lehet a történetbeli embereket osztani. Egyrészt ott vannak azok, akik azt teszik, amit a többiek is tesznek, mint egy csoport szellemnek engedelmeskedve, nem a saját hitük, gondolataik, értékrendjük szerint cselekednek, hanem követik a többieket. Nagyon megfigyelhető ez a jelenség akkor, amikor az emberek különösen nagy csoportokban vannak, ez az úgynevezett tömegeffektus. Azt teszem, amit a többi ember, megyek a nyáj után. Végig sem gondolva azt, hogy mi lenne a jobb, vagy mi lenne a helyes útvonal. És van itt valaki a történetben, egy ifjú, aki gyökeresen másképpen viselkedik. Másképpen viselkedik. A kérdés az a mai alkalommal, hogy vajon mi melyik csoportba tartozunk. Abba a csoportba, amelyik megy a többi után, legyen az jó vagy rossz út, vagy talán olyanok vagyunk, akik a saját igazunk szerint, a saját általunk elgondolt igazság mentén visszük a mi életünknek az útját. És azt a kérdést is föl kell tenni, hogy ha már besoroltuk magunkat egy-egy csoportba, egy-egy élethelyzetbe, hogyan viselkedni szoktunk, vajon el lehet-e mondani, hogy egyik vagy másik típusú emberről, hogy ez a követendő példa? Így és így kell tenni? De lássuk, mi is történt a felolvasott ígében. Egy hosszú és valószínűleg fárasztó nap után vannak a tanítványok, és Jézus is ünnepnap után vannak a kovásztalan kenyerek zarándok ünnepére, sereglet össze a sok nép Jeruzsálembe. És ezért érkezett oda Jézus és a tanítványai is, akik galileai származásúak voltak szinte egytől egyig. E napon fogyasztja el Jézus a tanítványokkal együtt az utolsó vacsorát. A vacsora elfogyasztása után pedig felkerekedik, és tanítványi sereg élén kimennek a Gecsemáné kertjébe. Folytatni kívánják azt az áhítatosságot, azt az Istennel való közösséget, amit esetleg az úrvacsora alkalmával átéltek és megtapasztaltak, ugyanis nem szunyókálni mennek, nem is azért, hogy éjszaka olajbogyókat üreteljenek, hanem azért mennek, hogy imádkozzon az Úr Jézus. Az Istennel való bensőséges közösség folytatódása legyen a Gecsemáné kertben, az olajfák hegyén. Azért is volt erre szükség, mert, amint említettem, a kovásztalan kenyerek ünnepe, zarándok ünnep volt. Azt jelentette ez, hogy ilyenkor Jeruzsálemnek a lakossága többszörösére duzzadt. Tele voltak a vendégfogadók az utcákon, tüzek mellett melegedtek az emberek, különböző zugokba húzták meg magukat, akiknek nem volt pénzük a szállásra. Egy nyüzsgő, zsibogó városból mennek ki tehát az olajfák hegyére Jézus Krisztus és a tanítványok. Elmentek tehát a Gecsemáné kertbe, amely az írásmagyarázók szerint pontosan annak a házi gazdának a kertje volt, akinek a házában, a felső szobában az utolsó vacsorát elfogyasztották. És a házi gazdának volt egy gyermeke, akit úgy hívtak, hogy Márk. Tulajdonképpen már nem is volt gyermek, de még nem is volt felnőtt, 11 néhány éves lehetett. Egy serdülő, egy buzgó ifjú, akiknek ebben a korosztályban nagyon fontosak az ideálok, a példaképek, különböző értékek, amely mentén lehet szervezni a nyiladozó felnőtt életüket. Az evangélium nem írja le, de valószínű, hogy ez a Márk is a tanítványokkal ment, és később ez ki is derült. Ha másért nem, azért, hogy mutassa nekik az utat. Fiatal ember bizonyára jól tudta, hogy merre van az édesapjának az olajfa ligete. Amíg Jézus imádkozott a Getsemáné kertben, a tanítványok és köztük Márk is mély álomba merült. Egyszer azonban csörömpölésre, zajra ébredhettek fel, és látták, hogy Jézust megcsókolja az egyik tanítványa. Bizonyára ez egy hétköznapi cselekedet volt, ahogy mi is szeretteinket este, reggel, találkozáskor, búcsúzáskor megcsókoljuk, megöleljük. Egy nagyon intim jelenet, egy nagyon intim mozzanata az emberi életnek két ember között, akik szeretik egymást, ez a legtermészetesebb. És milyen szörnyű, hogy az árulás ezt a jelet alkalmazza. Az áruló azt mondta, hogy ezáltal fogom megmutatni nektek, hogy ki az, akit el kell fogni. Szörnyű ez a dolog, és azért is szörnyű, mert gyakran a mai világban is, a mi életünkben is tapasztaljuk, hogy a legbizalmasabb jeleket is kifosztja a megrontó. És olyan tartalommal tölti meg, hogy a bizalmatlanság teljesen elmélyed az emberben. Megcsókolja Jézust, Júdás. Megcsókolja, és ami addig azt jelentette, hogy hozzád tartozom, szeretlek, Mester, most azt jelenti, hogy veszél el, pusztulás rád. Emberi mélyponton vagyunk a Getsemáné kerti történetben. Ott vannak a fegyverek, a fáklyák, ott van az áruló, Jézust megfogják, megkötözik. És az egyik tanítvány, mint egy akcióhős, kardot ránt. Péter kirántja a kardját, levágja egy fegyveres fülét, Jézus azonban, mint aki látja az utat, és látja mindennek az értelmét, rendre utasítja őt. És ekkor Márkon, aki távolról figyelte az eseményeket, bizonyára ifjú lelkében mély döbbenet lesz úrrá. Nem hisz a szemének. A tanítványok, még a néhány pillanattal azelőtt bátor és vagdalkozó Péter is szétszélednek és elmenekülnek. Szalad a bátor, szalad a bölcs, szalad a gyenge, mindenki szalad. Tényleg olyanok, mint egy szétszéledő nyáj. Az egyik elkezd szaladni, és a többi is, mégis se gondolva, hogy szaladjak, ne szaladjak, megy a többiek után. Mindenki elszaladt, Jézus egyedül maradt. És ekkor bizonyára Márk megdöbbent, és azt határozta el, hogy én nem szaladok el. Én nem hagyom egyedül a Mestert. Nem hagyom azt, aki úgy a lelkemre tudott beszélni, aki valóban szeretett bennünket, aki valóban az Isten útját tanította, én nem szaladok el. Nem akarok elszakadni Istentől. Tovább akarok menni azon az úton, amelyet Jézus mutatott meg nekem. Azon az úton, amelyen Jézus elindított. És persze mindezt valószínűleg egy szembillanásnyi idő alatt gondolta végig Márk, és az ismerős olajfák között a városba induló fáklyásokat elkezdte követni. Nyomába eredt Jézusnak. Márk itt nem azt teszi automatikusan, mint a többiek. Pedig hát joga lett volna rá, hiszen ő volt talán a legfiatalabb. Többiek menekülnek, az összes felnőtt tanítvány. Miért ne meneküljek én is? Nem, ő nem hagyja el Jézust. Nem követi a többieket. Nem azt teszi automatikusan, rossz módon, amit a többiek tesznek. Márknak sokkal fontosabb az, amit ő gondol, amit ő érez. Sokkal fontosabb az a kapcsolat, ami közte és Jézus között lehetett. Azzal sem törődik, hogy egyedül van az éjszakában, csak rohan egy szál ingben Jézus Krisztus után. Emberileg végig lehet gondolni azt, hogy vajon miért szaladt Márk? Miért szaladt Jézus után? Egyrésztről nagyon szimpatikus az ő öntudatos viselkedése, amelyről eddig is szóltam. A hívők mondhatnák, hogy igen, ezt kell tenni. Menni Jézus után, követni őt. Menni Jézus után, követni őt a bajban is. És már is olyanok vagyunk, mint Márk. Ideálokat keresünk. Követjük ezeket az ideálokat. Jézus Krisztus követése a legfőbb dolog. Menjünk utána, lelkesedünk. És talán be is fejezhetném itt az ige hirdetés, és mondhatnám, hogy ámen, menjünk Jézus után. Azonban az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Márk valószínűleg nem csak azért szaladt, mert követni akarta Jézust. Egy emberi vonását is fedezhetjük fel az ilyesfajta cselekedeteknek. Az ő tette valószínű egy önigazolás is. egy önigazolás arra nézve, hogy majd én megmutatom. Majd én megmutatom, hogy mi az igazi hűség. Majd én megmutatom, hogy ha távolról is, de a bajban követem Jézust. És itt érdemes elgondolkozni a mi Jézus követésünkön. Távolról követjük? Bújva követjük őt? Félszívvel követjük őt, ahogy az Ószövetség mondja? Félszívvel. Ez azt jelenti, hogy szívünk egyik fele erre húz, szívünk másik fele arra húz, de haszonelvűek vagyunk, egyiket se akarjuk kárba veszni, két felé megyünk. Azonban tudnunk kell azt is, hogy aki félszívvel tesz valamit, annak előbb-utóbb meghasad a szíve. Mennyire vagyunk távolságtartóak azzal, aki az út, az igazság és az élet? Mennyire megyünk, mennyire merünk utána menni? Vagy félünk esetleg a fáklyák fényétől, amelyik az arcunkba világít, és mindenki rájön arra, hogy kik is vagyunk valójában? Félünk az ostorozástól, megkötözéstől. Passió történet tanúsága szerint ezen az éjszakán és a rákövetkező napon, nagypénteken mindenki félszívű volt, az összes tanítvány. Félszívűek voltak a per, a kínzás, a keresztrefeszítés idején. Rájuk gondolva, és aztán a mi életünkre tekintve, feltehető a kérdés, hogy miből gondoljuk, testvérek, azt, hogy mi sokkal jobbak vagyunk ezeknél a tanítványoknál. Miből gondoljuk, hogy mi kiválóbbak vagyunk? Mennyire tesszük a kezébe, az ő kezébe a mi egzisztenciánkat, létünket, egész életünket, döntéseinket? Mennyire tudjuk azt mondani vészterhes időkben, amit Luther mondott, szintén vészterhes időkben a 390. dicséret megírásakor? Azt írja ebbe, de küzd értünk a hős vezér, nem mi küzdünk, nem mi lépünk, nem mi megyünk az úton. Küzd értünk a hős vezér. Tudjuk ezt a ráhagyatkozást megtenni? Ezt a ráhagyatkozást, amelyet az Úr Jézus megtett. És bizonyára ezért is szélettek el a tanítványok, mert amikor azt látják, hogy Jézusnak nincs szüksége emberi segítségre, nincs szüksége a vagdalkozásra, az öklözésre, a gyomrozásra, mert bizonyára az a 12 vagy talán még több tanítvány különböző eszközökkel legyőzhette volna ezeket a templomszolgákat. Bizonyára a sötétben valahogy ki tudták volna szintén egy akció jelenethez hasonló módon szabadítani az Úr Jézust. De Jézus már a kezdet-kezdetén leállítja ezt a tevékenységet. Nem kell. Küzd értem a hős vezér. Egy magasabb szintre helyezi az ő egész útját, az egész életét. Isten az, aki értünk küzd. Nos, ez a ráhagyatkozás, az Istenre való ráhagyatkozás, amit bizony nekünk is gyakorolni kellene, de legtöbbször hiával vagyunk. Mert ha támadás ér, akkor azt mondjuk, hogy dehogy hagyom én Jézusra. Dehogy hagyom én különböző láthatatlan erőkre, majd én kicsinálom a másikat, majd én keményen beszólok neki, és keményen visszavágok. Ez a megoldási képlet. Ez szokott működni az ember világban, azonban Jézus közelében ez nem működik. Jézus nem csak Péternek, hanem nekünk is mondja, mint egy sarkalva arra, hogy Istenre bízzuk a mi dolgainkat, hogy tedd hüvelyébe a kardodat. Aztán az is lehetséges, hogy Márk puszta kíváncsiságból követte a mestert. Fiatal volt, lehet, hogy sem előtte, sem utána nem történt az ő életében ilyen izgalmas dolog, egy ilyen éjszakai letartóztatás, fegyverek, fáklyák, templomőrök, katonák, nagyon érdekes tevékenységek. Aztán arra is kíváncsi lehetett, hogy mit tesznek vele, hova viszik. Aztán utána lehet, hogy el szerette volna mondani azoknak az embereknek, akik közel álltak Jézushoz. Kíváncsi lehetett, jól informált szeretett volna lenni. Aztán végül őt is elfogják. És eljött a pillanat, ami egyébként nagyon érdekes, teljessé vált a követés. Ott áll Jézus mellett, ugyanolyan szituációban, ugyanúgy katonák között. Célba ért Márk is. Most már ott van Jézus mellett. És ekkor jön az életösztön, ekkor jön az emberi megoldás megint. Ő nem bírja már ezt elviselni, kitépi magát a templomőrök kezeiből. akik ruháját leszakítják róla, és ő mezítelenül elszalad. Eddig tartott Márknak a nagy buzgósága, eddig tartott a követése, eddig tudta vállalni a sorsközösséget Jézussal, és most már az ő útján, az emberi úton indul tovább. És itt eszünkbe juthatnak Jézusnak a szavai, amit akkor mondott, amikor a Zebedeus fiaknak az édesanyjuk megkérte, hogy Jézus mellett üljenek az ő fiai a mennyben. Azt mondja nekik, vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom? Vajon tudtak-e követni engem a végsőkig? Márk elmenekült, pedig még csak ezután következik a java, ezután következik a vallatás a nagy tanács előtt. Ezután jön Péter tagadása, ezután jön a pilátusi vallatás, a hörgő nép feszíts megje, a korbácsolás, a katonák kigúnyolása, a nehéz kereszt gerendáknak a cipelése, és maga a kínhalál. De a tanítványok már az elején elmenekültek. Ha ezt a történetet emberileg nézzük, és csak a felolvasott ígére tekintünk is, akkor azt mondhatnánk, hogy mindez kudarc. És ebben felfedezhetjük a saját hitben elszenvedett kudarcainkat. Mennyire hasonlóak vagyunk ezekhez az emberekhez, akik félszívvel követik az Istent, amikor nem ő benne bízunk, amikor bizalmatlanok vagyunk Istennel szemben, és senkiben nem bízunk meg, mint emberben. Amikor vétkezünk és vétekben élünk, amikor hazudunk és léthazugságban élünk. Kudarc, kudarc hátán. Ez az emberi utaknak a vége. Az ember ilyenkor azt mondja, elbuktam, vége. És ehhez jön még a jó feleségének a biztatása, átkozz meg Isten, s hallj meg. És el is indul az ember. Az önző ember, az öntudatos és önigazoló ember elindul ezen az úton, amely az önsajnálaton keresztül az önmarcangoláson át az önpusztításban valóban véget ér. Kudarc. Azonban hála Istennek, az evangélium benne van ebben a rövid igeversben. Benne van Márk elszaladásában is. Azzal, hogy teljesen megalázva, mezítelenül a hideg éjszakába elmenekül. Mert ő azt mondja, elbuktál, de nincsen vége. Nincs vége a történetnek. Ő tovább tudja írni a tragédiákat. Ő tovább írta Jézus Krisztus tragédiáját, amit akkor abban a pillanatban az összes tanítvány minden bizonnyal tragédiaként értelmezett. Tovább írta, mert 3 nap múlva merőben más dolgok történnek. 3 nap múlva az isteni dimenzió lép bele ebbe a történetbe. El tudjuk ezt fogadni, testvérek. Isten tovább írja a történeteket. Hiszen Márk később, aki elszaladt, egy evangéliumot ír. Az ős evangéliumot. Aztán Péter apostol, oszlop apostol lesz. Mártír halált hal. A szétszéledő tanítványok elterjesztették az evangéliumot szerte az akkor lakott világra. És többen közülük szintén mártír halált haltak. Igen, a történet folytatódik. A történetnek nincs vége. És ami a csodálatos, mindez a mélypont, a passió, a szenvedés történet, az elszaladás, a kudarc mélypontja arra vezeti rá az embert, hogy Isten kezében helyezze az életét. Mert tudja az ember, hogy ő írja tovább a történetet. A történetnek nincs vége. Így bízunk benne. Így helyezzük teljes életünket az ő kezébe. Ne ijedjünk meg a hit kudarcoktól, mert a történet folytatódik az ő kegyelmében. Legyen így. Amen. Megváltó Urunk, köszönjük, hogy nem nekünk kell találgatnunk, hogy mi lenne a megoldás. Köszönjük, hogy Te nem csak tanítottál erre, hanem példát is adtál minden tekintetben. Amikor a vészterhes időkben, Úr Jézus, Istenre bíztad magad. A mennyei atyára bíztad a vádakat, a rágalmakat, az ostorcsapásokat, a szenvedést, a köpést, a szegeket, a dárdaszúrást és a halált is. Áldunk azért, hogy nem csak e példát ragyog előttünk, hanem erőt is adsz azoknak, akik komolyan meg akarnak változni. Akik komolyan megfordulni szeretnének, feléd fordulni. Köszönjük, hogy te valóban a pokol, a kárhozat mélységéig lementél, hogy minket visszasegíts a mi mennyei atyánkhoz. Segíts ezt hittel komolyan vennünk. Segíts minket, hogy a hála fakadjon föl a mi szívünkben, és ez jellemezze további életünket. Irántad való hálából hadd tudjuk szeretni, segíteni, szolgálni egymást, és hadd teljesedjék ki az életünk. Kérünk, hívunk most téged, megváltó Urunk Jézus Krisztus, jöjj és ezt a változást te végezd el a mi életünkben. Hadd tudjunk úgy élni, mint akik tudjuk, hogy mit cselekszünk. Mint akik mindent azért cselekszünk úgy, mert azt te akarod. Mint akik megtanulunk feltétel nélkül bízni benned, aztán így könnyebb lesz bízni egymásban is, és megtalálni, örömmel elvégezni a tőled kijelölt szolgálatunkat. Kérünk, beszélj velünk tovább is ezen az igén keresztül, segíts minket, hogy ne magunknak, hanem neked éljünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.